Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő tájékoztatón Szondi Vanda kormány szóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezik. Említette. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőgutak kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videós bejegyzésében. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tarr Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Az arab öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a hormuzi szorosan áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70%-át, vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg idézett. A szakértők szerint jelenleg körülbelül napi 1,3 millió hordó olaj és kőolajtermék halad át a szoroson, és ez a mennyiség várhatóan 13 millió hordóval nő július végére. Ugyanakkor még a termelés októberre várt teljes helyreállítása után sem haladja meg a szoroson keresztüli szállított olajmennyiség a háború előtti szint 70%-át, mivel a konfliktus alatt a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolajtermékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást a Vörös-tenger partján fekvő Jambú kikötőjébe. Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A közvetítőként eljáró pakisztáni miniszterelnök szerint a dokumentum azonnal hatályba is lépett. Hozzátette, hogy első lépésként Irán azonnal megnyitja a hormuzi szorost.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol egy-egy zápor zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 34 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Elképesztő tavaszi menetelésen van túl a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején egy fantasztikus országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezont Tókióban nyitotta meg egy remek 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz. Köztük Bergenben egy csodás ezüstéremmel, Varsóban pedig egy erős nemzetközi futással végzett. Dresdában parádés 12,79-es egyéni szezoncsúccsal robbant be a második helyre. A pihenésre azonban semmi ideje sincs, hiszen a napokban újabb kemény nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában száguld majd a gátak között. A sportolót Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában Tóth Annát, atlétát, a DVTK gátfutóját, és most már lassan megyünk át a szabadtéri szezonban, de majd ezt is kiegészíted. Ahhoz képest, amikor legutóbb beszéltünk, mik történtek veled, hogyan alakultak a versenyek, az edzések.
Köszönöm a meghívást. Ez az idei szezon most nagyon sűrűre sikeredett így az eleje. A szabadtéri szezont most majdnem egy hónappal korábban kezdtem el a megszokotthoz képest. Már áprilisban elkezdtem az első versenyemet. Utána pedig átutaztunk a válogatott csapattal a váltó világbajnokságra Botswanába, ahol nagyon jól sikerült a szereplés, országos csúcsot tudtunk futni a lányokkal, ami azért kellőképpen megalapozta így a szezon kezdetét, hisz tényleg nagyon jól sikerült ez a szezon kezdése számunkra. A gátozás szempontjából pedig leginkább a május elején kezdődött el számomra igazán a szezon. Tokióba versenyeztem másodjára, ahol 12.96-os eredménnyel sikerült zárnom. Ez egy gold kategóriájú verseny volt, aminek nagyon örültem, hisz tényleg még második versenyre sosem sikerült 13 másodperc alatt futnom, így az eddigi évek során, úgyhogy ennek nagyon örültem. Azóta nagyon sok versenyen megfordultam, voltam azóta Dresdába, Bergenbe, Turkuba és Varsóba versenyezni, és úgy gondolom, hogy egy kellőképp eseménydús időszakot sikerült zárni. Voltak jobb versenyek, voltak kevésbé sikeres versenyek, de ez így a szezon elején még teljesen belefér.
Volt egy, amit említettél, és erre külön kitérnék, a botswanai verseny, hiszen ha jól emlékszem, arról mi már nem tudtunk beszélgetni így a sérülésed után, és hát azért ez egy másik műfaj, hát jó atlétikán belül vagyunk, de mégis a saját profilodhoz képest. Milyen volt váltóban futni, a válogatottat képviselni, milyen volt ennek az egésznek a milliója, hogy egy váltót futhattál, és ha jól tudom, befejező emberként.
Igen, ez egy új dolog volt számomra is. Legutoljára 2022-ben a felnőtt Európa-bajnokságon futottam utoljára a váltó tagjaként, úgyhogy már eltelt azóta jó pár év, úgyhogy nagyon nagy kihívásként tekintettem erre a versenyre. Nagyon szerettem volna a váltó csapatba bekerülni, és szerencsére ez sikerült is. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, ahhoz képest, hogy mindenki egy kőkemény edzőtáborba érkezett, és még tényleg nagyon korai szezonkezdés volt ez mindenki számára. Úgy gondolom, hogy jól sikerült, sőt, az országos csúcs volt egyébként a célunk, hogy ezt megdöntsük, de azért az egy eléggé erős eredmény volt már így is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerült. Nagyon-nagyon úgy érzem, hogy összekovácsolódtunk így a csajokkal, és egy jó eredményt tudtunk elérni.
És egy váltó befejező embereként milyen élmény váltót futni, hogy akármi is történik előtted, azért tudja az ember a kis agyában, hogy hát, hogy itt akkor nagyon sok múlik, és láthattuk a versenyen is, hogy nagyon-nagyon-nagyon szoros volt a vége. Belülről ezt hogy élted meg?
Természetesen mindig nagy feladat és nagy felelősség befutó emberként futni egy váltóban. Borzasztó nagy megtiszteltetés volt, hogy én kaptam meg ezt a feladatot. Természetesen ez egy olyan, ez a váltó, hogy tényleg itt négy emberen múlik minden, és itt minden apró mozdulat és apró hiba gondot tud okozni egy váltófutásban, hisz itt tényleg nagyon-nagyon ott kell lenni mind a négy váltótagnak. Úgy gondolom, hogy ezt sikerült összehoznunk. Ugye az első nap sajnos elejtettük a botot, a második váltásunk sajnos nem sikerült, de ennek ellenére is fel tudtuk magunkat szívni, és össze tudtuk magunkat annyira rakni fejbe, hogy a másnap, amikor rajthoz álltunk, akkor mindenki ki tudta hozni magából a maximumot, és ez tényleg egy felnőtt országos csúcsra volt elég. Ami szintén nagyon nagy dolog a számomra, hisz a karrierem során nekem ez az első felnőtt országos csúcs, úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt is sikerült így kipipálnom így a kívánság listámon.
Következő nagy versenyek ugye Bergen volt, Norvégia, Dresda, Turku, illetve Varsó. Norvégiában hogyan sikerült, mi is volt ez a norvég verseny?
Norvégiában második lettem, ez egy szilver kategóriájú verseny volt, amivel elégedett voltam, és örültem nagyon, hogy sikerült másodiknak beérnem. Az idő sajnos nem az lett, amit vártam magamtól, de tudtam jól, hogy az időjárási körülmények nem a legmegfelelőbbek. Itt elég hűvös volt egyébként, és elég későn is volt a futás, úgyhogy tudtam, hogy azért ez is befolyással lesz, illetve egy elég erős szembeszéllel kellett megharcolnunk a futamban. Emiatt nem sikerült rá jól az időeredmény, de a helyezés az kárpótolt, úgyhogy nem távoztam csalódottan.
Igen, erre ki is akartam egy mondat erejéig térni, hogy azért szerencsére a szabadtéri szezonban fogalmazhatunk úgy, hogy általában mindig a jó időben vannak a szabadtéri szezonok aránylag melegben. Mégis itt egy nagyon zord 11 fokos időjárás fogadott titeket szembeszéllel. Ez milyen megélni gátfutóként, hogy tényleg ennyire mostoha körülmények között szabadtéren futtok?
Sajnos ez benne van a pakliban. Nyilván nem a legjobb, amikor az időjárás esetleg tényleg nem a legkedvezőbb a számunkra, de úgy gondolom, hogy ezek a versenyek tényleg arra nagyon-nagyon jók, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, és hogy úgymond kipróbáljuk ezeket a helyzeteket is, már semmi nem garantálja, hogy a szezon főversenyén ne legyen esetleg egy erősebb szembeszél, eső, vagy esetleg egy hidegebb időjárási körülmény. Úgyhogy ez mindenképp arra nagyon jó, hogy tényleg minden lehetőséget és minden úgymond negatív és pozitív értelemben is ki tudjuk próbálni ezeket a körülményeket. Úgyhogy örülök, hogy átestem és ebbe az évben, hogy tényleg kellett futnom egy hidegebb időjárásban, így már nem érhet meglepetés a szezon további részében, mert tudom, hogy már egy ilyen volt az idei szezonban.
És Dresda, Németország következett erre rá 3 napra, tényleg mondhatjuk, hogy sűrű szezonod van. Ott hogyan szerepeltél, hogy érezted magad erről a versenyről, mit tudhatunk?
Drezdába futottam az idei legjobb eredményemet, majdnem egyéni csúcsot sikerült futnom, 12.79-el szintén második lettem ezen a versenyen, és ennek nagyon-nagyon örültem. Úgy gondolom, hogy nagyon szépen sikerült megcsinálnom a futásnak a második részét, ami valójában inkább az erősségem. Emiatt kifejezetten örültem, hogy egy viszonylag gyengébb rajttal egy ilyen jó időeredményt tudtam elérni, és nagyon-nagyon bizakodó vagyok emiatt, mert tényleg van még mit csiszolni, és mit javítani azon a futáson, és ahhoz képest is majdnem egyéni csúcsot jelentett ez az idő. Úgy gondolom, hogy ez egy tényleg tökéletes körülmények között volt megrendezve ez a drezdai verseny. Egy fantasztikus stadionban volt, nagyon jó volt volt egy kis hátszél, tökéletes volt az időjárás, és nagyon jó volt a mezőny. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon elégedett voltam azzal a versennyel. Még eddig ebben a szezonban az volt a legjobb és a legsikeresebb futásom. Remélem, hogy majd de a következő versenyeken is majd tudok hasonlóan teljesíteni, mint itt Dresdában.
Ez a 12.79-es idő, ez most mit jelent számodra, hogy a szabadtéri szezon, még mondhatjuk elején, ez hogyan éled meg, hogy sikerült egy ilyen időt futni, ugye 200-ra vagy ezzel az egyéni csúcsottal?
Természetesen ez mindig egy fantasztikus visszajelzés a számunkra, amikor tényleg egy egyéni csúcs közeli időt tudok futni egy versenyen, főleg úgy, hogy tényleg még májusban. Úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sok löketet kaptam a következő versenyekre. Tudom jól, hogy a formám az rendben van. Vannak még technikai problémák, és amiket még csiszolni kell, de ez teljesen természetes még ilyenkor, hisz így, hogy a fedett pálya sajnos nekem kimaradt. Ilyenkor azért kicsit nehezebb visszalendülni a versenyzésbe, és ez egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás volt a számunkra az edzőmmel, hogy igenis a formám az rendben van, és hogy lehet ebből egyéni csúcsot is futni.
És hát még ezt követte Turku Finnország, illetve ugye június 7-én pedig Varsó Lengyelország. Ez a két verseny, ez milyen volt, hogyan sikerült?
Finnországban első körben nagyon jól éreztem magam. A négy verseny közül talán itt éreztem egyébként a legjobbnak a formámat, és itt éreztem a legjobban elemembe magamat, ha fogalmazhatok így. Nagyon-nagyon vártam ezt a versenyt, mert tényleg nagyon jó volt a pálya. Tudtam jól, hogy ezen a pályán Turkuban lehet egy jó időt futni, jó mezőny van, és hogy minden adott ahhoz, hogy tényleg itt lehessen egy jót futni. És egészen így is történt a táv első felében. Nagyon koncentráltam, hogy az első gátat, ami az elmúlt versenyeken annyira nem sikerült, hogy itt Turkuban erre tudjak koncentrálni, és ezt tudjam megcsinálni, és ez sikerült is. Viszont ez azt eredményezte, hogy a hetedik gátban nagyon beleakadtam, emiatt egy elég nagyot hibáztam, és itt sajnos nem annyi lett az időm, mint amennyit vártam volna magamtól. Sajnos így lemaradtam Finnországban a döntőről, de próbálom a pozitív oldalát nézni, hogy ha összeáll az eleje és összeáll a vége, akkor majd ebből majd tudok egy jó ritmusú futást és egy jó időt majd produkálni.
A lengyelországi versenyről milyen élményeid vannak, az milyen volt Varsóban?
Ugye ez a négy verseny 12 nap alatt zajlott le, még ilyet egyébként nagyon nem is csináltam, úgyhogy ez egy új dolog volt a számomra is, hogy tényleg 12 napon keresztül folyamatosan utazni, versenyezni, és egy ilyen ritmust megtapasztalni. Úgy gondolom, hogy Varsóban is sikerült egy tök jó melegítést és egy tök jó formát hozni. Az előfutamban 12.97-et futottam, ami nagyon biztató volt a döntőre nézve, de sajnos a döntőben egy mínusz 2,5-ös szembeszél nehezítette a dolgunkat. Emiatt az idő szintén nem sikerült annyira jól, mint amennyire vártam volna, de ez benne van a pakliba, ez teljesen természetes, hogy ha szembeszél van, akkor nem tudunk extrát nyújtani a sportolókkal. Körülbelül mindenki pont annyival futott gyengébbet az előfutamhoz képest, a szél miatt, hogy ilyen 2-3 tizeddel futott mindenki lassabbat magához képest.
Mint felnőtt versenyző, ezt a sűrűséget hogyan éled meg, hogyan élted meg, hogyan bírod, lábad hogyan bírja?
Ez az egész ritmus tényleg az én esetemben is nagyon új. Most úgy voltunk vele, hogy minél több versenyen szeretnék elindulni. Úgy beszéltük, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen ritmust próbálnánk ki, és az elmúlt időben, amit edzésen meg tudtam csinálni, jó értelemben, az versenyen nem mindig jött ugye ki. Emiatt most ezt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha minél több verseny lenne, és akkor hát ha egyre jobb eredmények és egyre jobb futások jönnének ki ezeken a versenyeken. Én ezt nagyon élvezem, nagyon élveztem minden percét, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Úgy gondolom, hogy évről évre egyre rutinosabb vagyok, és ez mindig kifizetődik a következő évekre nézve. Tehát már így 4 éve járok külföldre versenyezni, és rengeteget tanultam, rengeteget tapasztaltam az évek során. Úgyhogy nagyon élvezem, remélem, hogy a következő versenyeken egy kicsit stabilabban tudom hozni a jobb időket, és hogy folyamatosan 13 másodperc alatt fogok majd futni.
És még milyen versenyek várnak rád, hiszen még folytatódik a szezon bőven. A riport is már úgy készül, hogy közben úton vagy már a következő versenyre. Milyen versenyek várnak még rád, és mikor?
A Németországban pénteken lesz a következő versenyem Dessauban, utána pedig átutazok Kopenhágába, ahol hétfőn fogok versenyezni. Most így a közeljövőben ez a két versenyem lesz, azután lévő következő nagy verseny pedig a Gyulai Memorial és az országos bajnokság lesz júliusban. Már most egyre kevesebbek lesznek ezek a külföldi versenyek a számomra, de nagyon elvesztem ezt az időszakot, nagyon sokat tanultam belőle, és remélem, hogy az következő versenyeken ezeket mind kamatoztatni tudom, és mindegyikből majd tudok egy jó időt futni.
Elképesztő tavaszi menetelésen van túl a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején egy fantasztikus országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezont Tokióban nyitotta meg egy remek 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz. Köztük Bergenben egy csodás ezüstéremmel, Varsóban pedig egy erős nemzetközi futással végzett. Dresdában parádés 12,79-es egyéni szezoncsúccsal robbant be a második helyre. A pihenésre azonban semmi ideje sincs, hiszen a napokban újabb kemény nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában száguld majd a gátak között. A sportolót Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, itt Miskolcon is már elkezdődött úgymond a nyaralási szezon. Azok a szülők, akik előtt szezonban megtehették, és nincsenek az iskolás gyermekekhez kötve, már valószínűleg elkezdik a nyaralásukat, de reméljük, hogy sokan vannak még, akiknek időben szólunk a megfelelő intézkedésekről, mégpedig az utasbiztosításról. Tisztelettel köszöntöm Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatóját. Jó napot kívánok! Hát elsősorban ugye azoknak szól az utasbiztosítás, akik külföldre mennek. Mit kell tudnunk?
Kezdjük csak, köszöntöm szerkesztőasszonyt, és köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit is. Sok mindent kell tudni, nagyon sok mindent meg is lehet találni a mabiz.hu honlapon. Elsősorban a Magyar Biztosítók Szövetsége mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy ne induljon el senki utasbiztosítás nélkül. Higgyék el, hogy egészen banális dolgokból egészen tragikus dolgok történhetnek. Tehát gondoljanak bele például, hogyha valaki egy bokafica miatt félrelép, úgy esik el, hogy a fejét beveri, esetleg ez a baleset, ez egy szigeten történik, ahonnan helikopterrel kell elszállítani, már is hatványozódnak a költségek, és rengeteg olyan kisebb baleset is tud történni, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Éppen ezért az utasbiztosítás kétféleképpen is segít. Van az utasbiztosítás, és van az útlemondás biztosítás. Erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mind a kettőt érdemes megkötni, mert az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt fedezetet, az útlemondás biztosítás pedig minden olyan körülményre, ami miatt esetleg nem tudtak elutazni, vagy pedig olyan költségeket térít meg, amit előre kifizettek, és hát ezáltal elvesztik. Hogyha repülővel utaznak, akkor nagyon fontos a járatkésés, járatmódosítás, járattörlésre szóló biztosítás, vagy ha például, hogyha más reptérre irányítják át a repülőket, ezt is tapasztalhattuk évek óta, szólnak erről a hírek, hogy mennyi probléma adódik ebből. Most már vannak olyan biztosítási konstrukciók, ahol, hogyha beírják a kötvényszámot, a bankszámlaszámot, a járatszámot, akár 3 órán belüli késésért is fedezetet nyújt ez a biztosítási konstrukció. Az útlemondásnál pedig, amit említettem, hogy például olyan esetek is megakadályozhatják, hogy súlyos betegséget kap, vagy betörnek a lakásába, és ilyen ügyek miatt például nem tud elutazni. Tehát az utasbiztosítás és az útlemondás biztosítást arra nyújt fedezetet, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. És ha már a közlekedési eszközöket említettük, akkor nagyon fontos, hogyha gépjárművel utaznak, akkor az asszisztansz szolgáltatás most már a legtöbb alapcsomagban szerepel. Ez 0-24 órás magyar anyanyelven szóló segítségnyújtás, ez a gépjárműnél is érvényes, a gépjárműnél is nagyon fontos, ugye a balesetnél az ellátás, vízbeszállítás, alkatrészköltség, adott esetben az a gépjármű hazaszállítása.
Az itthoni biztosításainknak is rendbe kell lenni nyilvánvalóan ahhoz, hogy a külföldi biztosítás működjön.
Igen, a gépjármű biztosításoknál nagyon fontos megemlíteni, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkeznünk kell, zöld kártyával, és azt is nézzék meg, hogy a kaszkónak a területi hatája érvényes-e abban arra az adott EU tagállamra, ahova megyünk, vagy pedig adott esetben harmadik ország, EU-n kívüli harmadik országra. Ez nagyon fontos. Rengeteg költség merül fel, amiben segítséget tud nyújtani ez az asszisztencia. Egyébként minden más ügyben is, az, hogy magyar anyanyelven 0-24 órában kapunk segítséget, tehát azt nem kell mondanom, hogy milyen fontos támogatást jelent. Ez jelenthet jogi segítséget, jelenthet tolmácsolást, egészségügyi, kórházi ellátás során. És ha már a kórházi ellátást megemlítettük, ugye óhatatlan, hogy bármilyen baleset érjen bennünket. Ne érjen, de az élet, ugye mindig az élet írja a forgatókönyvet, és hát általában a legváratlanabb helyzetek adódnak elő. Mindenkinek, vagy reméljük, hogy mindenkinek most már van Európai Uniós állampolgárként az Európai Uniós úgynevezett kék kártya, a társadalombiztosítási kártya.
Igen, nagyon most itt álljunk meg egy percre, ugye ennek meg kell lenni, ez azonban csak mérsékelt ellátásokra jogosít.
Igen, éppen erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez az Európai Egészségügyi Kártya csak az állami egészségügyi ellátásra jogosít, és nem terjed ki például a hazaszállításra, a podgyászkára, vagy az utazás lemondásra. Ez ugye azért fontos, mert minden, hogyha csak ez a kék kártya van meg, és ezzel megyünk külföldre, erre a kártyára csak olyan térítéseket kapunk, amelyet egyébként a részes EU tagállamban az ott élő állampolgár is társadalombiztosítási alapon megkapna. Tehát mindenképpen kell egy kiegészítő utasbiztosítási fedezet, hogy teljes körűen le legyünk védve annak a megfelelő pénzügyi limitjeivel, a balesetre, a kórházi kezelésre, baleseti halálra, ne adj Isten, tehát minden, sok mindenre figyelni kell. És itt az is fontos, hogy ugye hogy a mi biztosítónknak ugye szerződésben kell állni az ottani részes államnak a társadalombiztosítási szervezetével, vagy intézményével, hogy teljes mértékben el tudják intézni a mi biztosításunkat, illetve a kártérítést, vagy a fedezetet megkapjuk. És mivel azt mondtam, mivel említettem az előbb, hogy nagyon sok szempontra kell figyelemmel lenni, mi azt tanácsoljuk a Magyar Biztosítók Szövetsége, hogy amellett, hogy megnézik a különböző webes oldalokon, az összehasonlító oldalokon a különböző elérhető termékeket, kérjék mindenképpen biztosítási tanácsadó, biztosítási szakember segítségét, vagy menjenek be, vagy vegyék fel a kapcsolatot a saját biztosítójukkal, vagy azzal a biztosítás közvetítővel beszéljenek, akivel egyébként intézik a biztosításaikat, mert higgyék el, hogy ő nagyon sok olyan szempontra föl tudja hívni a figyelmünket, amire esetleg mi nem gondolnánk.
Na most egy ilyen szempont, amit meg szeretnék kérdezni öntől, hogy ugye nagyon fontos, hogy a nyaralásunk, üdülésünk módját vegyük figyelembe. Például, ha hegyet mászni megyek, nem biztos, hogy a sima balesetbiztosítás megfelelő. Tehát extrém sportokra, egyéb ilyen különleges tevékenységekre vannak megoldások.
Igen, köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet. Ugye most már rendkívüli módon kibővültek a különböző nyári sportok és a nyári szabadidőtöltés lehetőségei. Itt a mindenféle ilyen paplanernyőzéstől, repkedéstől, hegymászástól, vadozástól, tehát mindenre lehet gondolni.
Búvárkodás.
Ami, igen, az extrém, igen, léteznek külön extrém sportbiztosítások, ezt is nagyon érdemes megkötni, hogyha olyan céllal indulunk el, hogy bármiféle ilyen szabadidősportot fogunk űzni, vagy szeretnénk űzni a nyári nyaralás során. Azt kell megérteni, hogy az extrém sport mindig valami nagyon nagy magasságból, nagyon nagy sebességgel történő munka vagy mozgással jár, tehát adott eset, tehát pontosan ezek miatt emelkedik a kockázat is. Ezek már nem férnek bele a normál utasbiztosításnak a fedezetei közé, éppen ezért létezik egy ilyen külön termék, ami az extrém sportok biztosítását jelenti. És ha már kockázatokról beszélünk, látják, hogy milyen a külpolitikai nemzetközi helyzet, látják, olvassuk mindnyájan a híreket, háborús konfliktusok vannak, terrorizmus fenyegetése érvényes nagyon sok helyen, vagy terrorizmus fenyegetésével számolhatunk sok helyen. Éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége a Külügyminisztérium konzuli osztályával most már évtizedek óta folyamatos kapcsolatban van, és együttműködésben dolgozunk, azért, hogy mi is a honlapunkon mindig elérhetővé tesszük a konzuli osztálynak a napi felhívásait, és ezekben arra azt javasoljuk, hogy akármilyen országba utazunk, a konzuli osztálynál jelentkezzünk konzuli védelemre, regisztráljanak bennünket, adjuk meg a pontos elérhetési adatainkat, mert hogyha baj van, akkor ahogy látták a hírekben, és a külügyminisztérium eddig is kimentette a magyar állampolgárokat, de hát ugye csak akkor tudnak bennünket elérni, hogyha bejelentkezünk. És a külügyminisztérium konzuli osztályának még van egy nagyon fontos szolgáltatása, van egy olyan honlapja, ahol az utazásra nem ajánlott országokat listázzák és hívják fel erre a figyelmet, mert azért arra azt is szeretném, hogyha megértenik, hogy sokszor elhangzik, amikor rádióknak nyilatkozunk, vagy ilyen betelefonás műsorok vannak, hogy hát a biztosító ezért nem fizet, azért nem fizet. Igen, a biztosítónak akkor kell fizetnie, hogyha azok a károk keletkeztek, amelyek a kötvényben szerepelnek. Tehát nekünk, magyar állampolgároknak, egyszerű embereknek is a saját felelősségünk, jól felfogott érdekünkben, hogy mielőtt elindulunk, mérjük fel a kockázatokat, olvassunk utána annak az országnak, nézzük meg a bel- és külpolitikai helyzetet, a biztosítóval beszéljük meg, hogy milyen kockázatok lehetnek, a külügyminisztériummal vegyük fel a kapcsolatot, jelentkezünk be, és hogyha mindezt elvégeztük, és biztosítva érezzük magunkat, és megkötöttük a megfelelő biztosításokat, sajnos még akkor is adódhat baj, mint ahogy említettem, hogy az élet írja a forgatókönyvet, viszont akkor megtettünk mindent a saját részünkről arra, hogy egy akármilyen baj bekövetkezik, a biztosító jót álljon a kárainkért.
Mindez idáig nekem úgy tűnt, hogy ezek a jó tanácsok elsősorban azoknak szólnak, akik egyénileg utaznak, de nagyon sokan mennek társasúttal, és hát a társasút befizetésekor csak rá kell kattintani arra, hogy igen, kérem a biztosítást. Ők küldenek aztán egy szerződést, de én nem hiszem, hogy ezt mindenki végig bogarásza. Van-e olyan tapasztalatuk, hogy nem megfelelő az a biztosítási forma, amit mondjuk egy utazási iroda rám, mint utasra köt?
Hát ez egy nagyon szertágazó kérdés, és láthatlan, hogy erről felelőtlenség lenne nyilatkozni, ki milyen szerződést köt utazási irodaként. Itt is tanácsos, hogy nem csak az utazás szervezővel, hanem a saját biztosítónkkal is kapcsolatba lépjünk, és megkérdezzük, hogy adott esetben nekünk még fontos-e bármilyen más biztosítást kötni azon túl, amit az utazási iroda köt. Tehát nem árt, tehát nem lehet eléggé óvatosnak lenni, én csak ezt szeretném ismételni, hogy legyenek nagyon körültekintőek minden esetben.
Engedje meg, hogy egy személyes példát elmondjak. Ugye elmentünk egy ilyen társasútra, és az idegen vezető figyelmeztetett minket, hogy jó, most szabad idő van, de bármi történik velünk, ne őt hívjuk, hanem rögtön a biztosítónkat. Azonnal jelezzük a problémát. Gondolom, hogy itt a dolognak a kulcsa.
Igen, ez mindig fontos, tényszerűen ezt meg kell állapítani, hogy bármilyen baj történik bárhol, bármikor, ezért említettem az asszisztencia szolgáltatás fontosságát, hogy a biztosítót kell megkeresni, rögtön be kell jelenteni a kárt, pontos adatokat kell megadni, ez nagyon fontos, akármilyen stressz helyzetben vagyunk, akármilyen baleset történik, arra nagyon kell figyelni, hogy pontos adatokat kell megadni a biztosítónak, mert akkor a kárfelvétel is és a kártérítési eljárás is minél hamarabb el tud indulni.
Hát én nagyon szépen köszönöm, nem akartuk az ördögöt a falra festeni, de hát az óvatosság és az előtekintés, az elővigyázatosság mindig hasznos, és nagyon köszönjük Jenei Attilának, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs igazgatójának ezeket a tanácsokat, hiszen sok újdonságot is mondott nekünk. Köszönjük szépen, és balesetmentes, gondtalan utazást kívánunk, gondolom ezzel búcsúzhatunk a hallgatóktól.
Én köszönöm a felkérést, és én is ezt kívánom, balesetmentes utazást kívánok, és jó nyaralást mindenkinek. Bízunk abban, hogyha megkötik a megfelelő biztosításokat, akkor senkit semmilyen baj nem érhet.
válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. A lilafüredi állami erdei vasút is csatlakozott az idei múzeumok éjszakájához. Június 20-án szombaton délután 4 órától este 9-ig Diósgyőr-Majlát forgalmi telepen folyamatos programok várják az érdeklődőket. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé, műhelylátogatással, ügyességi vetélkedővel, a régi és jelenkori mozdonyokkal, kocsikkal várják az érdeklődőket. Ezek mellett bemutatkozik a Gastro Express és a Csanyiki Erdőház Erdészeti Iskola. A programokon való részvétel díjmentes. A részletekről Zoltán Bálint üzemigazgatót hallják a riporter Sütő Dávid Pelé.
Hogyan, miként csatlakoztak a múzeumok éjszakájához, úgymond milyen múltra tekint vissza itt az erdei vasútnál?
Közel 10 éves múltra tekint vissza a lilafüredi kisvasútnál a múzeumok éjszakája rendezvényen való részvétel. Korábban, amikor a Garadnavölgyben a Fazolakóhó, illetve Lilafüreden a Peleházzal közösen szerveztük ezeket a programokat, akkor külön vonatokat indítottunk ezeken az éjszakákon. 2019-ben merült fel először, hogy telepei nyílt napot tartsunk, akkor ennek nagyon nagy sikere volt, de a későbbiekben a Covid-járvány, illetve a LÁV-nek a nagy felújítása több évet vett igénybe, ekkor a telephely nem volt látogatható, és tavalyi évben szerveztük meg újra először a telephely látogatását az ideihez hasonló módon.
Idén mikor, hol lesz megrendezve a múzeumok éjszakája?
Június 20-án szombaton a múzeumok éjszakáján szeretettel várunk minden érdeklődőt 16-tól 21 óráig a Lilafüredi Kisvasút felső majláti telephelyén. Akik eljönnek hozzánk ezen az éjszakán, betekintést nyerhetnek a pálya, illetve a jármű fenntartással kapcsolatos rejtelmekbe, műhelylátogatáson vehetnek részt, ügyességi feladatokat teljesíthetnek, bemutatkozik az Erdei Gastro Express, illetve az Ehető Erdő program, az Erdei Iskola pedig erdészeti tematikájú gyerekfoglalkoztatókkal készül a gyermekek számára. A mozdonyszínünkben a miskolci vasútmodellezők, illetve kollégáim vasútmodelljei kerülnek kiállításra, illetve magán a telephelyen olyan járműveket állítunk ki, amik a napi forgalomban már nem vesznek részt. Ezeket meg lehet tekinteni, fel lehet rájuk szállni. Ilyen például a B26-os mozdony vagy a Lilla gőzös is.
Mennyire érdeklődőek az emberek?
Ilyenkor olyan helyekre is bemehetnek az emberek, amit egyébként a járatainkon utazva csak a mozgó vonatból láthatnak, illetve a kerítés mellett sétálva a telephelyünk körül. A tavalyi évben több mint 600-an vettek részt ezen a rendezvényen.
Mik az érdekességek, mit mutatnak meg a kollégák, hova, milyen rejtelmekbe vezetik be őket?
Forgószínpadszerűen több állomáson sétálhatnak körbe a résztvevők. Lesz egy pályafenntartási állomás, itt bemutatjuk a pályafenntartásban, illetve vasútépítésben használatos eszközeinket. Itt egy kis multidézéssel a régmúlt eszközeit is, illetve a jelenkorban használt eszközöket mutatjuk meg. Magában a javító műhelyben most egy szerkezetkész páházi kisvasúton közlekedő kocsinak a felújítását tekinthetik meg, illetve szétbontott gépelemeket olyan szemszögből, amit egy működő mozdonyon nem láthatnak. Maga az Ehető Erdő program, illetve az Erdei Gastro Express többszörösen díjnyertes programját is megismerhetik. Ezúttal nem kerül sor utazásra a szárnyvonalunkon, hanem itt helyben a Gastro Express szerelvényén ezt bemutató videóösszeállításokat tekinthetnek meg, valamint a szervezők által részt vehetnek olyan kóstolón, mint amit a Gastro Expressen is kapnának, hogyha velünk utaznának. Az erdeiskola pedig a gyermekeknek kedvez, tehát itt erdészeti tematikájú, különböző természetes anyagból készült foglalkoztatókkal készülnek a kollégák.
Kollégák mennyire várják nekik, úgymond mit jelent ez a múzeumok éjszakája?
Sok kollégának ez a munkahely nem csak egy munkahely, hanem hobbit is jelent. Különböző hobbi ágak ilyenkor kielhetik a lelkesedésüket, tehát megvannak az emberek, akik a gőzmozdonyt teszik rendbe erre az alkalomra, megvannak azok, akik a saját modelljeikkel készülnek. Mindenki hozzátesz egy picit a saját területéről.
Ha bárki még szeretne további részleteket, bármi mást megtudni, hol érdeklődhet, vagy hol jelentkezhet?
Jelentkezni nem szükséges, regisztrációhoz nem kötött a program. A kisvasutkukac.észak.hu-n lehet kérdéseket feltenni, illetve a plakáton megjelölt telefonszámok valamelyikén. Igazából 16-tól 21 óráig várunk mindenkit szeretettel.
A továbbiakban a kisvasút történetéről mesél nekünk Bózsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője.
Jelenlegi végállomás, ahol a végállomás étterem is található, az nem ott található volt, hanem egészen itt bent Miskolc belvárosában, a Szent Anna téren volt egy fáskert, és odáig történt ugye a faanyagszállítás elsősorban. Ennek emellett, inkább úgy fogalmazok, emellett egyébként nem csak faanyagszállítása jött létre, hanem ugye klasszikus teherszállítás, tehát például a vasgyárba szállítottunk be például a mészkövet, hogy itt a vasgyártásnak az egyik fontos terméke volt ugye a mészkő, ugye a salakolóanyagként, úgyhogy nagyon sok tevékenység, vagy például, amit kevesen tudnak, hogy a Szájmon az később, az majd csak 23-ban nyitotta meg a kapuit, és nagyon sok mélyművelési bánya található ezen a területen, az Idén, a Berta tárna, és még soha a Konstantin, és ezekből a tárnákból például barna szenet szállítottunk, például a papírgyárhoz, ugyanis a papírgyár területén nagyon sok gőzgép működött, és ezeknek a gőzgépeknek a kiszolgálására például ilyen mélyművelési barna szenet juttatott el a kisvasút. Ami talán még nagyon érdekes, az az, hogy ugye sokkal később épült a palotaszálló, ugye az eredeti nyomvonal az pontosan a palotaszálló alatt található, ugye 27 és 30 között épült a lilaföldi palotaszálló, és kevesen tudják azt, hogy a Csanyikban működött egy téglagyár, egy erdészeti üzemeltetésű téglagyár, és a palotaszálló több mint 4 millió tégláját azt itt készítették, és ezt a 4 millió téglát azt is kisvasúttal juttatták föl az akkori kollégák a palotaszálló helyszínére.
Igen, de hát már a palotaszálló megnyitásával is felmerült annak az igénye, hogy hát ne csak teherszállító járműként szerepeljen a kisvasút, hanem személyszállításra, és ha jól tudom, az első személyszállítás az a tehervagonokra épített padok voltak.
Igen, de ez nem is a palotaszállóval egyidős, hanem még picit korábbra kell visszanyúlni, és az első engedélyt az 24-be kérvényezte az akkor északerő jogelődje, és nem is turizmus szempontjából kérte ezt, hogy személyszállítást végezhessen, hanem a háborúban élő lakosok, egészen Umosára is, hogyha felnézünk, nagyon sokan járt ebbe a vasgyárba dolgozni már akkor is, és a személyszállítás akkor még nem turisztikai jellegű volt, hanem munkába járási céllal. Mi akkor ugye azt mondták az akkori kollégát, hogy időjárás biztos bejutást biztosított, tehát amikor még azért nem voltak ilyen minőségű közutak, akkor azért egy-egy ilyen komolyabb, akár sárbetörés, vagy komolyabb esőzés azért megnehezítette innen azért a falvakból a bejutás, viszont a kisvasút az időjárás biztos volt minden korban és minden időben, úgyhogy így tudták ilyen tehervagonokra rá eszkábált kis székekkel ülő alkalmatossággal megoldani, hogy bejussanak dolgozni a vasgyárba a munkások, és akkor később jött annak az igénye, amikor a palotaszálló megépült, hogy a reprezentatív utasoknak is megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. Szóval a hallgatók is tudnak róla, hogy például két motorkocsi is készült, kifejezetten ide, és a palotaszálló építésében egy időben készült a GANSZ-ban. Ez egy nagyon-nagyon exkluzív kocsi, jelenleg a mindkét ilyen szalonkocsi a gyermekvasútnál tölti be a szolgálatát. Hát mondhatom azt, hogy bízunk benne, hogy talán egyszer majd eljön az a kor, amikor itt, ezen a helyen, az eredeti állomás helyén is közlekedhet majd ez a két szalonkocsi.
Hát 1972 volt, amikor az utolsó gőzmozdony is leállt. Lillának hívták az utolsó gőzmozdonyt. Ő azt hiszem, hogy ki is van állítva ott a Lájev telepen.
Ki van állítva? Egy nagyon különleges gőzmozdonyról van szó, úgyis ez egy szerkocsis gőzmozdony, nagyon-nagyon kevés készült ebben a világban, tehát mondhatjuk azt, hogy a Lilla gőzösünk az egy ipartörténeti érték is egyben, tehát nem csak látványra nagyon szép, hanem egy komoly ipartörténeti értéke is van ennek gépészeti szempontból is.
Azt mondhatom, hogy nagyon jó a forgalmuk.
Ugye tudni kell, az hallgatók is biztos emlékeznek rá, hogy nemrég volt egy nagyon komoly felújítás, ugye egy közel 4,2 milliárdos projekt kapcsán ugye a komplett pálya megújult, de ami inkább ilyen turisztikai és inkább látogatóbarát szempontból érdekes, az az, hogy ugye a kocsik is megújultak, tehát aki most eljön velünk vonatozni, akár a menetrendszerű vonaton, az igazából egy teljesen felújított szerelvényparkkal fog találkozni, egy sokkal komfortosabb, viszont meghagytuk azt a fajta nosztalgikus érzést, azt a fajta atmoszférát, amit mindig hangoztatunk, ami szerintünk nagyon fontos, tehát megmaradt az eredeti interiőr, viszont egy új köntösben tudják használni a kisvonatot. Nagyon-nagyon szeretik, tehát nagyon-nagyon népszerű, nagyon szeretik, és még az ilyen nehéz gazdasági körülmények között is azt látjuk, hogy ezt a fajta élvezetet, ezt a fajta kikapcsolódást, ezt a programot, ezt aki eljön Lillafüredre, jön az Sopronból, Pécsről, Dunántúl bármely részről vagy külföldről, igénybe veszi ezt a szolgáltatást szerencsére.
Hogy vizsgázik a felújított pálya és a felújított kocsik?
Nekünk nagyon fontos volt az, hogy a pálya biztonságos legyen maximálisan, és ugye a vasútbiztonság mindenek felett áll, tehát ugye azért is volt szükség erre az ilyen léptékű felújításra, mert az, hogy mi folyamatosan a karbantartási munkákat végeztük, az ugye ide már kevés volt, tehát egy komplett pályarekonstrukció történt, tehát ugye ágyazat cserével, illetve a vasúti pálya is kompletten megújult. Ugye egy nagyon nehéz pályáról van szó, mert ugye az ívek miatt folyamatosan kopásnak van kitéve a pálya, tehát tehát elhasználódott, és tényleg azt mondom, hogy a 24. órában voltunk, hogy ez a felújítás megtörténjen. Viszont a felújítás követően, hogyha valaki még emlékszik, hogy eljött kisvonatozni, hogy ez nagyon klasszikus kattogó hang, amikor ugye ez a tatám-tatám, amikor megyünk és kisvonatozunk, és ugye jön ez a fajta feeling, ez egyébként már nincs annyira meg, tehát ugye szokták is mondani a vendégeim, meg néha kollégák is mondják, hogy az a békebeli, nagyon kattogós, nagyon kisvonatozó, ez a billeg jobbra-balra és nagyon ringat, ez már azért már nincs meg. De ennek mondom biztonsági okai vannak, de azért ez is nagyon fontos persze az a része a vonatozásnak, de azért ugye az erdélyi kisvasutaknál az igazi atmoszférát, az igazi hangulatot azért az adja meg, hogy azért erdőbe közlekedünk. Ott van nekünk például, ha csak a fővonalat nézünk, és utána egy szájon is végigmehetünk, ott van a Magyarország leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktja, ott van a két nagyon hosszú, több mint 100 méter hosszú alagútunk, ugye Lilafüreden, akkor ott van a Magyarország egyetlen kisvasúti ívhídja például, ami üzemel például Hámarító felett, akkor az attrakciókat nézünk végig, ugye a papírgyártól elindulva, ugye most már ott van a Szelete Park, ugye maga a megálló is most már átnevezése került, és papírgyár Szelete Parki megállóként apostrofáljuk, ezt követően ugye a Puskaporost elhagyva átmenve a mélyvölgyi viadukton, átmegyünk a két alagúton, ott ugye le lehet szállni Lilafüred, Vízesés, Hámarító, Palotaszálló, megyünk tovább, ugye Őskohó, Magyarország első számú ipartörténeti műemléke, következő a Pisztrángos, ugye pont a projektben...
Ez egy új megálló a Pisztrángos.
Így van, ugye Pisztrángos korábban nem volt megálló, úgy oldottuk igen. meg, hogy fel kellett menni Középgaradnál, és akkor volt egy ilyen kis visszasétálási lehetőség. Most mind a kettőt meghagytuk olyan szempontból, hogy van egy ilyen kis túróútvonal kialakítva, de most már megvan ugye a klasszikus Pisztrángos megálló, ami azért jó, mert szerintünk egy olyan attrakció a fővonalon, a Pisztrángos, ami azért megkerülhetetlen, és azért nagyon sokan azért is jönnek el vonatozni, mert összekötik a gasztronómiával, és hogyha ezt meg így kicsit így kerekegészként nézzük, hogy kisvonati élmény, még a hasunkat is meg tudjuk tölteni, ráadásul Lilafüredi Pisztrángal, ami azért egy hungarikum, meg egy különlegesség, mert azért ilyet máshol azért egy jó füstölt pisztrángot, vagy helyben sütött kis pisztrángot.
Hát ez egy jó azért nagy díjas pisztráng, amit ott lehet enni.
Nem tudnak, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy egy win-win helyzet van, és akkor még egy utolsó állomás, ugye Garadnál, ugye ott van, működik az Erdészeti Múzeum, ugye ott van a mókosodó, illetve a gyerekeknek egy új játszótér jött létre, ugye ott a kis bódéváros helyén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott igazából most már a végponton is van egy olyan kis turisztikai központ a játszótérrel, az étkezési lehetőséggel, a múzeummal, és nyilván ugye természetesen kiszolgáló, tehát a komfortpontokkal, gondolok itt ugye a mellékhelyiségekre, ami egy szerethető helyszínet teszi Garadnát.
Kedves hallgatóink, a Lilafüredi Állami Erdei Vasút is csatlakozik az idei múzeumok éjszakájához. Június 20-án szombaton 16 óra és 21 óra között várják a Diósgyőr-Majláth forgalmi telepen az érdeklődőket. A részletekről Zoltán Bálint üzemigazgatót hallották, a kisvasút történetéről pedig Búzsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője mesélt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.